Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot mindenkinek, péntek van, Fintech világa, Szupán Márton a PIK alapítója van itt a stúdióban. A múlt héten telkó ambícióktól fűtött fintechekről beszélgettünk, meg egyfajta szimbiózisról, ugye ez is szóba került valamilyen, mondjuk szinergiákról, egész pontos a bank és a telkó szektor között. Hát most tematikusabb lesz a műsor, legfrissebb Sparks-otok.
Igen, ugye? Jött megint egy Sparks-unk, ez már körülbelül a 20. egyébként, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ugye az idei évben publikáltunk már egyet a 2023-as évről, szokás szerint egy ilyen nagy éves összefoglalót, illetve publikáltunk egyet a Blockchain Koalíció első két évéről, és jött egy harmadik publikációnk, ami Satoshi Nakamoto nyomába eredt, és megpróbálta kideríteni, megpróbálja felvázolni azt, hogy ki is lehetett ő, ki is a Bitcoin atya, és nagyon, szerintem nagyon izgalmas fejtegetéseket láthatunk.
És akkor mindenki eldönthető hallgatók közül, mert legalább mondasz három vagy négy, ugye? Vagy mondunk három vagy négy lehetőséget erre a dologra, és a Sparks meg nyilván ezt majd meg jól kibontja. Meddig menjünk vissza az időbe?
Hát szerintem egy gyors összefoglalás az elején jöhet, hogy azért idén alapvetően már nagyon sok minden történt a kripto szektorban. Január 10-én az SEC, ugye az amerikai értékpapír és tőzsde felügyelet, kiről szerintem a filmekben mindenkinek inkább ilyen rossz élménye, hogy jönnek a mellényes emberek a kék mellénybe sárga felirattal. De mindegy, ők most azt engedélyezték, hogy a Bitcoinból lehet ETF-et építeni, tehát gyakorlatilag tőzsdén kereskedett befektetési alapot lehet létrehozni Bitcoinból. Egyelőre csak Bitcoinból, nyilván már folynak a tárgyalások az Ether-re, illetve a többi.
Egy újabb legalizációs lépés, ugye?
Így van. Aha, meg ami ráadásul megnyitja a piacot egy csomó olyan szereplő előtt, aki egyébként ilyen különböző walletekben, ugye az előző műsort azzal fejeztük be, hogy a Vodafone a SIM-kártyába pakolná bele a kriptovalleteket. Ilyen trükköket, meg cseleket nem kell csinálni, hanem klasszikus értékpapír számlán meg lehet vásárolni.
Csisakkal.
És ez nem is feltétlenül a lakossági befektetőknek igazán jó, de azért a kockázatkerülőbb lakossági befektetők is megérkeztek, de a klasszikus intézményi befektetők kezdték el önteni a pénzt Bitcoinba, ami fel is szúrt 70 ezer dollár fölé, többször elért ilyen csúcs közeli
március,
aha, tehát megdöntötte a korábbi 69 ezer dolláros rekordját, és ilyen 70 ezer fölé többször benézett. Volt még egy izgi dolog, egy 4 évenként bekövetkező esemény, a Bitcoin felezés. 2012 volt az első, 16, 20 és most 24, ennek is szentelünk külön adást, úgyhogy nem térnék ki nagyon rá. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag lefeleződött a Bitcoin bányászásért kapható
jutalék.
Tehát felére csökkent az új Bitcoin kínálat.
Vártunk is kilövés, de azt már beárasztotta a piac.
Ugye a klasszikus ez egyébként a kriptók piacán klasszikusan így van, amikor az ETF-ek jóvágyását bejelentették, akkor is egyébként bezuhant és utána indult el, úgyhogy most is ez várható, úgyhogy majd szépen elindul fölfelé. És hát azt várjuk, hogy az idei évnek főleg ezek miatt, meg aztán ki tudja, hogy még mi történik, úgyhogy most megjelent a hír a fintech.hu-n egy-két héttel ezelőtt, hogy a Binance-nek az alapító korábbi vezérigazgatóját 4 hónap börtönre ítélték, tudod, ott volt több milliárd dolláros extra nagy bírság, amit jelzett a Binance, hogy simán befizet, szóval azért hangos továbbra is botrányoktól is a kriptopiac, erőséve lehet a Bitcoinnak, és akkor ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a sokat emlegetett Satoshi Nakamotót, akire gondolhatnánk, rögtön megjelenik egy ilyen kedves őszhajú japán. Lehet, hogy ez a kedves japán bácsi valójában magyar volt, az is lehet, hogy ő maga a CIA egy személyben, vagy egyéb ilyen hárombetűs szerv, és akkor ennek mentünk egy kicsit utána.
15 év, 2009, ugye?
2009-ig mentünk vissza, illetve egy picit pont
8-ig.
Nick Szabó esetében, aki egy magyar jelölt erre a csodálatos pozícióra, 98-as dátumot is említettünk, de alapvetően kicsit beszélünk arról, hogy blokklánc technológiából, blokklánc gondolatiságból hogyan lett kriptó, hogyan lett az első kriptó a Bitcoin, és akkor utána kezdjük el ezt a találgatást.
Milyen szépen épülnek a Sparks-ok, és ugyan az előző akkor a blockchain volt, ugye?
Így van.
Ló és lovas, most pedig akkor most a lovast. Bitcoin, ugye? Igen, szépen.
Lovasnak a gazdája.
Kifuttatja a lovat.
Kifuttatja a lovat.
Nagyon nézzük ezt a Nick Szabót, ez nekem tetszett, és van egy érdekesség ebben. Ugye ő egy, azt jártok, hogy amerikai informatikus, jogtudós, kriptográfus, mi szól mellette?
Alapvetően Nick Szabó 1998-ban előjött egy ilyen Bitgoldra keresztelt ötlettel, ami valójában már tekinthető egyébként. A koncepció mindenképpen az ős Bitcoinnak így van, tehát koncepció tekintetében decentralizáltságra hívta fel a figyelmet, kriptográfiai elemeket, tehát egy ilyen nagyon magas biztonsági protokollt javasolt, és a digitális tokenek is abszolút ott voltak, gyakorlatilag ezeknek a megtestesítője, a digitális tokennek a fogalma lett volna, amit azért kapnak az emberek, hogyha matematikai problémákat megoldanak. Tehát gyakorlatilag egy az egyben leírta a Bitcoint, de ez végül elvileg nem valósult meg.
Rá 10 évre viszont jött a Bitcoin.
Rá 10 évre jött a Bitcoin, és többször egyébként szembesítették ezzel, hogy valójában
nem az ő gyereke.
Ő lehet az edző, vagy az apa, de ő ezt mindig tagadta. Igazából most itt tart ez a sztori, hogy Nick Szabó egyenlő Satoshi Nakamoto, vagy fordítva.
De nem mondtad a poént, hogy hát 11-ben eltűnt, ugye ez a... Ez
így van.
Tehát 11-ben nyom nélkül eltűnt, nem tudom hány milliárd dollárt maga után hagyva, eltűnt ez a Satoshi, tehát és azóta se lehet tudni, éle hal-e.
Így van, nem Nick Szabó tűnt el, hanem maga Satoshi Nakamoto nem posztolt többet, nem
igazi
történt.
Trevics.
Így van.
Ezt észrevetted, hogy ugyanaz a neve kezdőbetűje? Ezt észrevettétek?
Nem, de ez nagyon jó.
Tehát, mert ezért kérdeztem, hogy a Nick Szabó mellett mi szól? Hát az, hogy NS.
Így van, de akkor igazából ugye az NSZ is, ami az utolsó.
De 10%, jó, tehát ez...
Ha megtaláljuk Satoshi Nakamoto Bitcoin vagyon, akkor nem fogsz bejönni ide többet.
Nem, ez az első számú esély, lehet szavazni. Craig Wright a második?
Craig Wright, igen, itt nem stimmelnek a kezdőbetűk, de ez is egy nagyon izgalmas. Ő fordítva ül a lovon.
Miért, mert ausztrák?
Neked vannak mindig ilyen jó mondásaid, de megpróbálkoztam vele, nem azért, mert ausztrál, azért, mert ő magát kiáltotta ki.
Ő vállalta, igen.
Azt mondta, hogy én vagyok, amíg Nick Szabó azt mondta, hogy nem én vagyok, addig Craig Wright azt mondta, aki egyébként így van egy ausztrál informatikus üzletember. Azt mondta, hogy pontosan van, hogy része a Bitcoint létrehozó csapatnak, tehát ő azért beszél arról, hogy itt csapat van az egész mögött, és elment egészen odáig egyébként, hogy az Egyesült Államokban a szerzőjogi hivatalnál megpróbálta bejegyezni egy gyakorlatilag sajátjaként elfogadtatni a Bitcoin 0.1-es verziójának, ez egy nagyon korai
jó rendszám lenne ez.
Ja. De ugye Ausztráliában ez megy is. De már az új rendszámok alapján itthon is. Hajrá! Akit megláttunk ilyen rendszámmal az utcán, az
lebukott,
tudjuk, hogy hallgat minket. Szóval megpróbálta sajátjaként
bejegyeztetni. Senkinek nem kell, mert egy óriási számla, vagy Bitcoin számla, az ott villog, ez a sok-sok milliárd dollár.
Igen, de ez nem egy olyan, ennek nincs meg a kulcspárja, tehát hogy ez nem úgy néz ki, hogy van egy bankban egy letét, mondjuk egy svájci bankban egy széf, amiben van egy csomó aranyrúd, és akkor nagyon igyekszenek azon emberek, hogy bebizonyítsák, hogy
náluk
van a kulcs, csak eltört, elveszett, és amúgy adjanak neki egy újat, hanem alapvetően, tehát ez a verseny, ez hírnévért megy, és nem azért megy, meg az embereknek a tudásvágya miatt megy, nem azért, hogy valaki hozzá... hogy valaki hozzá tudjon férni ehhez a Bitcoin mennyiséghez, mert ehhez az fog tudni hozzáférni nagyon egyszerűen, akinél ott van ennek a walletnek a kulcs párja gyakorlatilag, és...
De az meg nem nyúl hozzá.
Azért nem nyúl hozzá, ki tudja, hogy azért, mert nem szereti a pénzt, vagy már nem él. De minden esetre ez a Craig Wright, ez Nick Szabóval ellentétben egy ilyen hírnévre éhes informatikus üzletember. Hát úgy is néz ki amúgy, nem? Ez a tipikus, mint ezekben az ilyen 20-25 évvel ezelőtti filmekben, ezek az ilyen rossz arcú...
Csitán Dallasos.
Ezt akartam ilyen olajban, vagy valamilyen network salesben üzemelő. Hát nem, én nem nézem ki belőle, hogy fegyverhez nyúlna. Tehát ezt senki tudja. A sztori vége, vagy hát nem vége, mert valószínűleg folytatja ezt a küldetését, de gyakorlatilag elutasították ezt a bejegyzési kérelmet, tehát gyakorlatilag kimondták azt, hogy hiába nem kell senkinek, de biztos, hogy nem tőled származik, kedves ausztrál barátunk, úgyhogy nem került bejegyzése, és nem mondhatja magáról, nem nevezheti magát Satoshi Nakamotónak.
Nincs rendszám, de vannak még jelentkezők. Itt van ez a Dorian vannak. Gyerek. Itt legalább a név megint stimmel, ugye?
Így van.
Nakamotónak.
Dorian Nakamoto, ez még egyel komolyabb összepasszolás, mint Nick Szabó esetében. Ő valóban egyébként egy japán úr, és itt egy ilyen igazi nemzetközi csapatot figyelhetünk meg. Nem, de érdekes, hogy még amerikai például nem volt. Egy Newsweek-es 2014-es cikk kapcsolja össze, ott mennek nagyon mélyen utána, nagyon izgalmas ez a cikk, érdemes ránézni, elolvasni. De azért a végén csak kiderül, hogy valójában a név azonosságra, vagy a név a vezetéknévnek az azonosságára alapoz ez az egész dolog, és aztán nem nagyon lehet ezt bizonyítani. Megkérdezték őt is, ő azt mondta, hogy 2014-ig nem is hallott erről az egészről, nem hallott a kriptopénzek világáról, meg a bitcoinról. 2014-ben a fia mesélt neki erről, és hogy persze mindenki azt mondja, hogy
családban kell keresni. Jó, szóval van aki önként jelentkezik, van, aki hárítja ezt, van, akinek van azonos neve, van, akinek csak a betűk rendben van. És akkor itt van még ez a Halfini, de ő meghalt 14-ben, ugye?
Hát ő meghalt 14-ben, úgyhogy...
Hát ő már akkor sose derül ki, vagy nagyon nehezen.
Sose, és itt ugye, ami arra utal, itt a legerősebb kapcsolat az, hogy már nem él, Satoshi Nakamoto eltűnt, senki nem nyúl a vélelmezett bitcoinjához. Úgyhogy, de az amúgy egy komoly összeg, azt hiszem, itt ki is ja, nem a pizzának az árát írtuk ki, mert persze itt a Bitcoin Pizza Day-t a színen sem hagyhattuk ki, bármennyire is elcsépel, de mindig egy nagyon izgalmas sztori, és ahogy megy fel a Bitcoinnak az ára, ez egyre drágább pizza, de mekkora mellzi egyébként, hogy a pizza készítők világa nem ide árazza a pizzákat, mert nagyon,
bajba lennék.
Nagyon drága lenne pizzát enni. Szóval van egy ilyen health Finink is, aki ugyanabban a városban élt, mint Dorian Nakamoto, ugye az előző úr, aki állítólag csak 2014-ben a fiától hallott, és jól láthatóan nem Halfini a fia, és egyébként meg 2009-től egy ilyen idegsorvadásos betegségben szenved, programozó volt, 2010-től már ez befolyásolta a szoftverfejlesztési, kódolási képességét is, és igazából nem is a halála, hanem ez a magyarázat arra, 2010-től nem nyúltak a Satoshihoz társított bitcoin tömeghez.
Hát ez olyan, mint egy Poirot film egyébként. Vagy egy...
Nagyon jó, de nem erről amúgy nagyon jó kis
gyilkosságot,
film.
Tehát millió szereplő, bárki.
Van, aki egy városban élt a másikkal, aki nem is tudott a bitcoinról.
És lehet akár még a CIA is, ugye?
Tehát lehet a CIA is.
Még akkor van erre 2-3 perc. Lehet
de ki tudjuk mondani csoport. Azt, hogy mennyi 271 milliárd 100 millió 206.250 forint volt annak a pizzának az, lenne annak a pizzának az ára a mai napon, illetve a publikálásnak a napján az akkori 73 ezres bitcoin árfolyam mellett
2010-ben.
2010-ben Hanyecz László megvásárolt, az drága pizza, megmernéd enni?
Ha te vetted meg, akkor igen.
Igen, de ez egy drága pizza, hát szerencsére. De egyébként ez egy izgalmas dolog lenne, hogy csinálni egy olyan startupot, ami pizzát gyárt, és beárazni ezek alapján a startupot, nem elmenni egy kockázati tőke alaphoz, hogy bitcoin pizzákat gyártunk, úgyhogy az értékeltségünk az valahol az Apple szintjén van.
Lehet, hogy az egész egy csoport, tehát lehet, hogy ez valaki
hát
valamiért.
Alapvetően az nagyon valószínű, hogy ezt egy ember nem tudta összerakni. Vannak zsenik, meg vannak zsenik, akiket ugye nem lehet megtalálni, meg van, aki jelentkezik, van, aki meg tagadja, de az nagyon-nagyon valószínű, hogy ez nem egy ember volt, hanem egy csoport. Nyilván csoportoknak meg van vezetője, tehát lehet, hogy éppen Satoshi Nakamoto valójában tényleg valakinek a nick neve volt, aki egy ember volt, az is lehet, hogy egyébként csoport nevezte el így magát, de az nagyon-nagyon valószínű, hogy ezt a ma bitcoinnak nevezett dolgot, ami egyébként legtöbb kriptónak, az összes kriptónak kis túlzással mondhatjuk ezt, az ős atya, az első lovas, azt egy csoport hozta
létre. Ez egy pénzügyi atya?
Csoportok. Hát nyilván CIA és NSA mindenhol fölmerül, ami egy ilyen izgalmas kapcsolatot jelent, amellett egyébként van abban logika, hogy egy ilyen ügynökség létrehoz egy ilyet, meg nyilván minden erőforrása is megvan rá, és amúgy egyébként talán ez nem volt nyilvános hír, de van hozzájutott egy ilyen nagyon izgalmas információ tömeghez az elmúlt időből, ahol arról volt szó, magyar érintettje is volt ennek az ügynek, ez egyik amerikai ilyen hárombetűs szervezet úgy kapcsol le egy nemzetközi kábítószerkereskedő hálózatot, hogy fejlesztettek egy ilyen szignálhoz hasonló end-to-end titkosítással működő üzenetküldő applikációt, amit piacra dobtak, de nyilván nem lehetett tudni, hogy ez egy amerikai szervnek a munkája, hanem egy beépített ügynökön keresztül bejuttatták ebbe a hálózatba, hogy ezen keresztül kell kommunikálni, és gyakorlatilag így látnak minden üzenetet, minden lokációt. Ez fixen így van, viszonylag közelről láttam ennek a részleteit, úgyhogy ilyenek amúgy vannak, hát ez egy picit nagyobbra sikerült a sztori ennél, hogyha ezt egy NSA hozta létre, és ami miatt az NSA-vel kötik össze, az ugye amúgy már elég széles körben használt SHA-256 nevű Secure Hash Algorithm 256 nevű titkosítási protokollnak a felhasználása, gyakorlatilag erre épül a Bitcoinnak is a titkosítási logikája, és ezt még 2001-ben alkotta meg egy amerikai matematikus, programozó matematikus, aki akkor az NSA-nek az alkalmazásában állt. Ez egy open source logika lett azóta egyébként, tehát nem arról van szó, hogy az NSA-től kell licenszelni ezt. Ez egy ilyen nemzetközileg ismert és elismert hozzáférhető titkosítási protokoll, de hát minden esetre ez egy, amúgy ez szerintem talán az egyik legerősebb, tehát az előző találgatásoknál, hogy az ausztrál emberke bejelentkezik, meg valakinek ugyanaz a vezeték neve, mint ennek a fiktív embernek. Ennél szerintem egyébként ez egy erősebb mondás, de hát nagyon-nagyon filmbeillő sztori lenne, és hát nyilván a CIA neve is felmerül, és szerintem ez a leggyengébb. Tehát, hogyha egy sorrendet kéne alkotni, akkor az én sorrendem az úgy néz neki, hogy első hely NSA ebből a listából, de alacsony valószínűséggel, tehát nem torony magasan. Az utolsó hely viszont torony magasan, vagy torony mélyen, vagy kell ezt mondani.
Ez már
központi hírszerző ügynökség, mert szerintem ennek nincsen nagyon alapja. Nyilván megint csak logikusan hangzik, de inkább utólag ilyen fejtegetésként. És hát egyébként talán ilyen zárszóként elmondható, hogy bárki is legyen, vagy bárkik is legyenek a Satoshi Nakamotók, vagy Nakamoto egy igazából egy nagyon szuper és csodálatos rendszert hagytak a világra, ami egy csomó-csomó azóta szárba szökkent fejlesztésnek, nem is feltétlenül konkrétan magára a Bitcoin hálózatra direkt módon épülő, de erre a gondolatiságra épülő dolgot hozott a felszínre. Én azt gondolom, hogy ahogy Zöld kérdezted, hogy ez vajon egy atombomba lehet-e, én azt gondolom, hogy nem, de nagyon fontos challenger szerepe van, és elkezdett komoly kérdőjeleket föltenni, hogy jó-e így a klasszikus pénzügyi struktúra? Mit lehet kezdeni? Ugye elindultak a CBDC fejlesztések, amiket ugye jegybankok nyújtanak, digitális euró ilyen például, de ugye Magyarországon is a Magyar Nemzeti Banknak a digitális diákszéf apjában egy kvázi CBDC-t találunk, amikben egy csomó egyéb lehetőség is rejlik, mint egy klasszikus papírpénzben vagy számlapénzben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az biztos, hogy ha atombombát nem is építettek, de egy nagyon újszerű irányt létrehoztak, ami ma már látszik, hogy formálja a teljes klasszikus kétszintű bankrendszert és a klasszikus pénzintézeti struktúrát, és szerintem 100%-ban jót tesz a világnak és a pénzügyi rendszereknek.
Jó, hát így tisztelettünk a fintech világában Satoshi Nakamoto előtt, a részletek, az információk, az összes színes dolog és a különböző találgatás az ott van a Sparks-ban. Szuppán Márton Pik, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.